Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz?
Akkor csatold az öveket és légy be hozzánk a Parallaxisba!
Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban!
Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
Az MD Media bemutatja.
Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Norbival, aki geográfus, és Miklóssal, aki fizikus. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje.
Sziasztok, kedves podcast hallgatók! Ez a Parallaxis 108. része. Filmünk a Russell Crowe által alakított John Nash nagyhírű matematikust mutatja be, aki egy titokzatos megbízatást kap, amiről, mint utóbb kiderül, csak saját elméje szüleménye, ugyanis hősünk paranoid schizofrén. Csak önfeláldozó felesége, akit Jennifer Connelly alakít, segíthet neki ebben a kívásokkal teli és érzelmileg fűtött életrajzi drámában. Köszönöm is mai beszélgető társaimat, először Varkóczi Norbit. Szia, Norbi!
Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok!
Valamint Vince Miklós. Szia, Miki!
Sziasztok!
Még mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nagyon fontos felhívnunk a női hallgatóink figyelmét, hogy a Női Dimenziók című podcast műsorba keresünk műsorvezetőt. És ezért szeretnénk megkérni, hogyha valaki érzi magában
az erőt, a csít, az elhivatottságot,
amit most mi nem.
A párthívó szavát.
Igen. Tehát, hogyha valaki többet érez magában, mint hogyha csak egy podcast hallgató, akkor az nyugodtan írjon egy e-mailt a podcast@emtv.hu-ra, és legyen műsorvezető. A feltétel ugye, hogy nő legyen. Na, tehát akkor ugye John Nash, aki egy matematikus, és hát akkor először is felkérném a Mikit, hogy mutassa már be, hogy ugye ez egy életrajzi dráma. Ugye ez egy életrajzi dráma, és hát azért ez egy nem kis nevű matematikus, mert hogyha jól tudom, akkor Nobel-díjat is kapott.
Igen.
Igazam van, Miki?
Abszolút igazad van, amint ez a filmből is kiderül, spoiler, de természetesen igaz a hír. Olyannyira igaz, hogy matematikus létére kapott Nobel-díjat, amit természetesen nem azt jelenti, hogy matematikából kapta a Nobel-díjat, mert tudva levő, hogy matematikából nincsen Nobel-díj. Ugye erre változatos magyarázatok léteznek, hogy miért nincsen. Ezek többnyire a legendák tárgykörébe tartoznak. Tény azonban, hogy nincsen. Alfred Nobel nem tartotta szükségesnek, hogy matematikai Nobel-díjat alapítson, és egyébként John Nash valójában, ha nagyon szigorú akarok lenni, akkor nem is Nobel-díjas, hanem Alfred Nobel közgazdasági emlékdíjas, ugyanis őt nem matematikából, hanem közgazdaságtanból díjaztak, de Alfred Nobel egyébként közgazdasági Nobel-díjat sem alapított, hanem egyébként emlékeim szerint, bár ezt a Nobel adásokon ennek mindig utána járok, és aztán évről évre elfelejtem, de valamikor a 60-as, 70-es években kezdődött meg a svéd királyi banknak az a külön díja, amit közgazdasági Nobel-díjként ismerünk, teljes joggal egyébként, nyilván ez egy óriási nagy elismerés. Amiért viszont kapta, az a játékelméletben nyújtott hozzájárulása, de akkor rögtön említsük is meg, hogy nem a filmből egyáltalán nem derül ki, de nem egyedül kapta ő ezt a Nobel-díjat.
Hát például Harsányi János is ott
bizony,
volt,
pontosan. Ugye hárman kapták meg, abból az egyik John Nash volt, és John von Harsányi, vagyis hát Harsányi János Budapesten született, és az 50-es években kivándorolt hazánk fia, és Reinhard Selten kapták meg, megosztva. Hát, hogyha Neumann János életbe lett volna, aki lényegében az egyik megalapítója a játékelméletnek, akkor nyilvánvaló, hogy ő is a díjazottak között lett volna, de hát ő már ezt nem élhette meg. Ő már korábban elhunyt, úgyhogy ő nem lett Nobel-díjas. Egyike azoknak, akik bőven megérdemelték volna a magyar zsenik közül, hogy Nobel-díjat kapjanak, de ő nem kapott. Tehát ez lett volna az egyik lehetősége rá egyébként, de hát már túl későn jött. És a Nash az valóban a film az abban is helyesen mutatja be a dolgokat, hogy ő hát valóban egy skizofrén beteg volt, ami nagyon korán úrrá lett. Tehát a matematikai eredményeket letermeltem még egyetemista korában, és utána évtizedeken keresztül tartott tulajdonképpen az, amikor ő nem volt produktív tudós, tehát egyébként a film az egy kicsit át is skippeli ezt a dolgot, hogy mennyi ide, tehát hogy milyen arányban voltak, tehát néhány év munka volt, és akkor utána nagyon-nagyon sokáig volt, nagyon nagy szívás az ő élete, amint azt egyébként Sylvia Nazarnak a könyve tök jól be is mutatja, amiből a film készült, és azt én olvastam a könyvet is, sokkal több sztori van benne, mint a filmben, de az biztos, hogy valóban egy nagy matematikus volt, és az is biztos, hogy a Nash egyensúly, mint koncepció az ilyen játékelméletekben, hogy milyen jó stratégiákkal lehet egyensúlyt elérni olyan értelemben, hogy mindenki lehet, a lehető legjobban járjon egy ilyen alkudozási problémában, az nagyon hasznos eljárásnak bizonyult, és széles körben alkalmazzák a közgazdaságtanban, és élet legrandomabb területein mind a mai napig.
Akkor ez a win-win-win-win elmélet.
Igen.
Tehát hagy ragadjam magamhoz a szót még csak annak az erejéig, hogy mondjam nektek, hogy egyébként a hosszabb az jobb, és ez egy olyan parallaxis adás, aminek a vége az csak Patreon előfizetőknek elérhető. Tehát ezért is jó minket támogatni. Na de, egy olyan kérdésem lenne.
Ha premier előtt akarják hallgatni a podcastet, az szintén ugye ennek keretei között.
Természetes, igen. Igen, ezt azért sem akartam mondani, mert azt gondoltam, hogy ez magától értetődő, de nem az, ezért ezt el kell mondani, hogy az exkluzív tartalmakért, a premier előtti tartalmakért, meg minden jóért támogassatok minket. Tehát, egy olyan kérdésem lenne Norbihoz, hogy esetleg valami személyes élmény fűz téged a filmhez. Az azért kérdezem, mert egyébként ezt ugye mindenkinek elmondhatom, hogy nővérem, ő egyébként pszichiáter, orvos, és amikor szakvizsgát tett ezelőtt, hát az már régebben volt, akkor konkrétan ezt a filmet neki meg kellett néznie. És emlékszem, hogy én akkor voltam ilyen középiskolás érettségi előtt, és akkor együtt néztük meg vele. Tehát, hogy konkrétan ez a film, ez annyira jól bemutatja ezt a fajta paranoid, skizofrén személyiséget, meg hogy tehát, hogy konkrétan ezt az orvosi egyetemen is ajánlották neki, hogy ezt nézze meg.
Ugye ezt a 2001-es filmről beszélünk. Én ezt akkor biztosan nem láttam, csak évekkel később láttam először, és addig igazából John Nash-nek a története így nekem nem volt meg, úgyhogy a film kapcsán olvasgattam én utána, hogy neki milyen, mi volt a munkássága, mert konkrétan tényleg a közgazdasági Nobel és a játék elmélet, hogy tényleg, hogy mit tett le az asztalra, és tényleg az a meglepő benne, hogy ezt az élet tényleg, amit Miki említette, hogy az élet mennyi területén ezeket lehet alkalmazni. És persze van egy csomó sok példa, amin keresztül ezeket egyszerű módon elmagyarázzák, de tényleg ha két ember között van, nem tudom, egy interakció, vagy bármilyen olyan kéréses dolog, ami döntésre vár, azokra ezeket fel lehet húzni. Tehát ilyen értelemben tényleg egy ilyen nagyon egyetemes dolgot tett le az asztalra. És nekem a casting okozott egy picit meglepetést, már csak abban a szempontból, hogy Russell Crowe karrierjét addig, hogyha valaki figyeli, mondjuk úgy sokan elsőnek a 2000-es, tehát ez egy évvel korábban megjelent Gladiátort, szerintem azt elég sokan látták, és ott is azért elég meggyőző alakítás hozott, de most ahhoz képest, ugye, hogy ott milyen karaktert, Maximust alakít, és ahhoz képest John Nash karaktere, hát ugye elég távol áll, úgyhogy nem volt magától értetődő szerintem, hogy ő játsszal a főszerepet, és ennek ellenére tök jól hozta szerintem.
Ugye Russell Crowe az a színész, aki egyébként jogásznak tanult, vagy mi, és akkor úgy végül úgy lett színész, hogy nem is színésznek készült teljesen, tehát így utólag lett színész. De ezt egyszer eszem, már beszéltük abban a filmben, amiben Miki, te összetévesztetted valakivel Russell Crowe-t.
Gerard Butlerrel.
Gerard Butlerrel, igen.
Igen, csak hogy, ugye, mint kiderült, hogy ott nem Russell Crowe volt.
Igen, ott nem Russell Crowe volt.
De mégis megbeszéltük. Jó, oké. Okay. Ott ugye az volt, hogy én hittem azt, hogy ott van Russell Crowe. Én mindenhol hajlamos vagyok Russell Crowe-kat látni.
De most meg is kaptad.
Most megkaptam egyébként. Én nagyon szeretem a filmet. És viszont azt még el akarom mondani, hogy amikor én egyetemre jártam, akkor így kb. Aki tanította nekünk az analízist, az pontosan úgy nézett ki, mint amilyennek az idős Russell Crowe-t megcsinálták.
Volt, de már sosem találkozott vele, csak te.
Várj, a tanárunk volt. Ő 60 éves volt, vagy valami ilyesmi, érted, mi meg picik. 20 éves kis nyikhajók, akiket éppen bevezetést nyertünk az analízis rejtelmeibe, de teljesen ugyanaz nem biciklizgetett itt az egyetem udvarán, de ugyanaz a hajazat. Tehát tényleg úgy, tehát itt akkor jöttem erre, hogy itt eltalálták ezek a filmkészítők, mert egy idősödő matematikus, az tényleg így néz ki.
Hát ez a kockásingben lény, ez szerintem alapvető.
Igen, de a szemüveg is, a hajviselet is. Hát teljes egészében látszik, hogy itt jó munkát végeztek, tényleg nem viccből jártak ott a Princetonra forgatni, hanem ott tényleg meg is figyelték természetes élő környezetükben.
Sőt, ráadásul ugye Nash ki is látogatott a forgatásokra, és ott Russell Crowe lenyilatkozta, hogy próbálta a kis mimikáját, a kis testének, ahogy áll a kezét, ahogy mozgat, próbáltam minél jobban lemásolni és azonosulni vele.
Igen, ugye a John Forbes Nash, ő 2015-ig élt egyébként, tehát még 14 évvel a film moziba kerülése után.
És én meglepő módon, ezt tényleg nem tudtam, csak amikor készültem a podcastre, hogy egy autó balesetben tragikus körülményekezett hunyt el, 85 évesen, ahogy említetted. Hát ez tényleg így, úristen, tehát hogy így, nem, hát én arra számítottam, hogy úgymond, hát természetes körülmények között, 80-es, és kiderült, hogy autóbalesetbe a feleségével együtt.
Elképesztő. És egyébként meg Harsányi viszont meg Alzheimerben halt meg 2000-ben. Na, most ezt csak úgy hozzáteszem. Szóval érdekes egyébként, nem? Tehát, hogy vicces, hogy hát már vicces, szóval az élet furcsa fintora ez az egész.
És 85... De Harsanyi életkorban kb. Ott volt, mint...
Igen, nagyjából igen, de most mindjárt kiderítem, de az a helyzet, hogy a Nashről ugye azt tudni vélem, hogy ő 1928-ban született. A Harsanyi is ugye a 20-as években csak nem vagyok
kereken 28 évvel volt idősebb, igen.
Igen.
Ő is szép volt, megélt, szóval.
Hát igen, annak ellenére nem volt egyszerű, mert például a holokauszt idején bújtatni kellett, akkor itt a Horánszky utcában a jezsuitáknál bújtatták, ott van is egy emléktáblája egyébként, hogy a Harsányi ott volt bújtatva. Annak persze egyébként vallását tekintve Harsányi egyébként bigott katolikus volt, tehát aztán utána meg ateistává vált, és de érdekes fickó volt ő is, de hát róla nem készült film, sőt, a filmben egyébként teljesen úgy tűnik, mintha Nash egyedül kapná meg ezt a Nobel-díjat, tehát ott a magyar kis szívünk azért kicsit persze összerándul, de persze érthető, hogy azért hollywoodi szemszögből azért nem lehet mindent elmesélni, így is rengeteg mindent kellett összetömbösíteni, meg rengeteg minden nem kerülhetett be a filmbe, nem kerülhetett bele, hogy az igazi Nashnek voltak olyan flashei is, hogy földönkívüliek kell kommunikált, meg földönkívüliek látogatták be. Szintén nagyon okosan nem került be a filmbe, hogy voltak neki antiszemita összeesküvés elméletes témái is, szép számmal, tehát hogy nyilván itt szemezgettek azért az életútból, de szerintem nagyon jól megtalálták ezeket a dolgokat, és nem is azt mondom, hogy egy marha reprezentatív képe lett ez a John Nashnek, az igazi John Nashnek, mint ahogy az Alan Turingos filmnél is azt kellett mondani, hogy hát jé, de érdekes, hát azért tök jó film, marha jó film, nem 100%-osan pozitív reprezentációja messze, hanem hogy például ezek az emberek mit csináltak ott. Most itt viszont azért azt hozzá kell tenni, hogy az a kevés szó, ami a matekról esik a filmben, meg amíg hogy megpróbálják elmagyarázni itt a Nash egyensúlynak a lényegét, meg az tök jó. Tehát szerintem az nem túl részletes, nyilván, de helyén van. Nekem tökre tetszett ez is.
Ha már pontatlanság és a Nobel-díj, akkor csak itt tényleg apróság, és érthető, hogy miért tették bele a filmet, de ez a beszéd a Nobel-díját átvételekor az a beszéd sem hangzott el, és hogy a filmben talán a felelősségének ajánlja a díjat, hogy ez így nem történt meg.
Meg ilyen nincs. Tehát aki látott már Nobel-díját adott, az tudja, hogy ott ez nem így zajlik egy ilyen. Tehát ez egy hollywoodi
interpretáció. Ez egy Oscar átadó volt a filmben.
Igen, kb.
Igen, tehát akkor azt mondod, hogy nekem egyébként nagyon sokszor jutott eszembe a Alan Turingos film, miközben ezt néztem most újra, akkor azt mondod, hogy ez úgy fedi a valóságot nagy részt. De egyébként ezek
hát a... Hát most azt én nem merem teljesen, tehát na, szóval a könyvet én olvastam, ami fedi a Sylvia Nazar könyvét, de az rég volt. Rég volt. Tehát azért azt látszik, hogy maga a betegség kifejlődésének a történetéről, arra már nem emlékszem, hogy mennyire realisztikus. Sajnos most nem volt időm újraolvasni. Amire mondom, hogy elég jól elkapták, az egyrészt a feelingje az egész matematikusságnak, meg szerintem, mondom én, aki nem vagyok matematikus, de hogy én ezt ilyesminek képzelem, azokat a heuréka pillanatokat, azok például szerintem nagyon jól meg vannak csinálva, illetve az a nagyon kevés néhány szó, amiben elmondják az eredményt, az szerintem olyan jó. Tehát ez olyan hihetőnek tűnt. Szerintem. És mondjuk azt a nesegyensúlyt, azt tanítom, úgyhogy azt merem állítani, hogy ami ottan elhangzik, az úgy oké.
Igen, ez a rész rendben van, viszont én arra akartam inkább rákérdezni, ugye történik ott ez a híres jelenet, amikor kidobja az asztalát. Ugye elvileg a szobatársa, aztán kiderül, hogy ő nem létezik, tehát nagy valószínűséggel az asztal az John Nash által került kidobásra az ablakon.
És hogy ez vajon megtörtént-e? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Én nem tudom, erre a könyvből sem emlékszem, hogy ez benne lett volna. Úgyhogy nem tudom.
Azt nem én tudom. Sem.
De vannak olyan kis szövegek, amik úgy, olyan, csak úgy bele vannak szúrva, azt hiszed, hogy ezt csak a film kedvéért rakták be, és kiderül, hogy igaz. Például, amikor van az, hogy a Nash az kéri, hogy egy találkozó, hogy kérem szervezzen még egy találkozót Einsteinnel. És néztem, hogy mi a franc. Ugye Einsteinről tudjuk, hogy ő is a Princetonnál nem az egyetemen, hanem az egyetem mellett lévő Institute for Advanced Study-ban kutatott, az ugye lényegesen különbözik az egyetemtől, nekik ott semmi kötelezettségük nem volt, tehát ők ott el voltak, kb. Konkrétan egy elefántcsont toronyszerű helyen azt csináltak, amit akartak, ezeket a nagy koponyákat, akiket így összegyűjtöttek. És ezért olyan hihetetlennek tűnt, hogy most a Nash az tényleg az Einsteinnel, aki egy fizikus, egy matematikus, az miért akarna Einsteinnel konzultálni, de ez tényleg megtörtént, és az Einsteinnel jól szót értett a Nash. Ami fura. És viszont az is vicces, hogy Neumannal, akit emlegettem, John von Neumann, vagy a Neumann János, aki joggal nevezhetünk szerintem a modern matematikai játékelmélet megalapítójának, ami konkrétan a tárgy területe volt a John Nashnek, ők nagyon nem jöttek ki, mert akkor még 20 éves, nagyon fiatal volt a Nash, a Neumann az már akkor is valószínűleg nagyon furán viselkedett a csávó, és nem értettek szót. Tehát, hogy erről van sztori, hogy ők találkoztak, és nem nagyon jöttek ki egymással, úgyhogy nem is nagyon próbálkoztak újra. Ami furcsa tényleg, mert a Neumann tényleg úton, útfélen úgy tűnik, hogy mindenkivel szót éltett, de valahogy nagyon zavarhatta ez a srác, aki valószínűleg már akkor is fura volt, amikor még nem jött ki rajta teljes egészében a skizofrénia. Tehát, aki már a matematikus szakon is nagyon kirívóan fura, az tényleg fura.
Ugye van ez a titokzatos megbízatás, amiben ez a fekete öltönyös kalapos úriember szervezi be, úgymond John Nash-t. Foglaljátok már össze pontosan nekem, hogy mit is kellett, hogy csináljon? Tehát mi volt az ő feladata ebben a megbízatásban?
Hát ugye, igen, ugye ez a kiváló Ed Harris játszott, őt mindig szeretjük látni, és szerintem mindig jól hozza ezeket a karaktereket. Ugye nem véletlen, ugye az a Ron Howard rendezte ezt a filmet is, amit például, hogy az Apollo 13-at, amivel szintén ugye Ed Harris ott volt, de mondjuk a Da Vinci kódot is ez rendezőhöz lehet kötni. Úgyhogy úgymond bejárt a színésze, és hát igen, beszervezi Nash-t, végül is egy ilyen titkos kormány megbízatás, és akkor nyilván itt az időpont az ugye nagyon fontos, 50-es évek Amerika, hidegháború eleje és hát legintenzívebb része, és mekkártizmus, amit ugye az Oppenheimer kapcsán is már említettünk, mindenhol kommunista orosz kémek voltak, vagy legalábbis ugye elsejtették és üldözték őket, és ugye felkérik, hogy mint az egyik legjobb kódfejtő az országba, hogy találjon feltételezések szerint ugye a hírlapokba, az újságokba üzengetnek egymásnak kódnyelven, ezért az összes újságot, én nem tudom, meg kell venni, és minden oldalon, minden számát át kell nyárazni, és kódok után kutatni. Most itt két dolog. Az egyik, hogy ugye van az ominózus első jelenet, amikor ő feltör egy kódot, amikor beviszik egy bizonyos terembe, és akkor ott talán a végén földrajzi koordináták lesznek úgymond a megoldások, hogy mik azok, amiket bombázni terveznek, szóval potenciális célpontok, és akkor ott a földrajzi koordinátákat megfejti, csak úgy, hogy áll gyakorlatilag a számok előtt, nem tudom, órákon keresztül. És ebben nem voltam biztos, de ez valószínűsíteni, ez még, ennek még semmi köze az ő betegségéhez, akkor valószínűleg tényleg volt ilyen, hogy felkérték egy ilyen kódfejtés, és ugye az az első jelenet, amikor megpillantja egy emeleti ablakba, ilyen nagyon sejtelmesen ezt az Ed Harris karakterét, ami később kiderül, hogy ő nem létezik, és utána kérik fel ugye erre a munkára. És az első beszélgetés is nagyon beszédes, hogy miért leülnek egy asztallal egymással szemben, és akkor ott elkezdődik, hogy oké, de miért, meg miért én, és akkor ott mondja neki, hogy hát mert maga az egyik legjobb elme, aki, vagy a legjobb kódfejtő, aki csak ismernek, és akkor szerintem egy picit így a saját egójára is ez rájátszik. Az első beszélgetésben is, amikor a kollégáival van az ünnepség, hogy éppen nem tudom, ott diplomáztak, vagy valamilyen kis kerti parti van, és akkor ott is. Tehát látszódik rajta, hogy igen, kicsit fura, egy kicsit nem annyira jól mozog ilyen szociális körökben, de hogy így a saját egója is egy kicsit, ezt így szerintem így ez így, nem azt mondom, hogy ez a kiindulás, csak ez így még jobban felnagyítja ezeket a dolgokat. És hát ugye igen, ez a, hát nem is tudom, fura az egészben, hogy ugye gyakorlatilag az elmélyeg, a tudatalattia olyan kódokat, meg matematikai problémákat talál ki, meg fedez fel, amik nem léteznek. És ugye ezt is ismerjük, hogy ha valamit ugye nagyon-nagyon akarunk keresni, ez a tipikus ugye kalapács és a szeg eset, hogy ha az van nálunk, akkor mindent szegnek nézünk. Hogyha mindenhol nézünk, akkor egyszer valamilyen mintát fogunk találni bármiben is, és hát nyilván, hogyha valaki erre hajlamos, vagy olyan betegsége, akkor ez nehéz.
Hát ez iszonyatosan felerősödik, és ezért nagyon jó a film, mert iszonyatosan jó bemutatja, hogy ha figyeltétek, ugye vannak ezek az ominózus jelenetek, amikor ő így úgymond csajozni próbál az egyetemen. És hogy ott is annyira jó átjön, hogy általában ezek az emberek, akik ilyen szintű szkizofréniával szenvednek, ők egyébként, hát jó, most azt is lehet mondani, hogy ő zseni, de hogy ez az emberi kapcsolatok, tehát az EQ, úgymond az érzelmi intelligencia olyan szinten fejletlen, hogy jó, de megy a lányhoz, és akkor első kérdése, hogy mit kell tennie ahhoz, hogy minél előbb közösülhessenek. De mégis összejön egy nagyon szép színésznő, mint már mondtam, ugye Jennifer Connelly által alakított feleségével, akit úgy hívnak, hogy...
Alicia. Vagy nem tudom, ezt kérdezem.
Én is kérdezem, mert most hirtelen nem jutott eszembe.
De kevésszer hangzik el a neve egyébként, tényleg.
Igen.
Alicia. Igen.
Igen, ugye ez tényleg nagyon érdekes, hogy lehetett, és ez tök jól kijön a filmben, hogy lehet az, hogy a csávó teljesen be van már kattanva, valószínűleg évtizedekig észrevétlen maradhatott, vagy legalábbis évekig biztosan. Ugye ez a három tényező, amit mindketten mondhatok, hogy egyrészt ugye nagyon sokáig egyedül volt. Tehát ő egyedül volt. Tehát hogy nem volt barátnője tök sokáig. Az a film ott ugrik egyet, de hát ott éveken kell, tehát végig, amiközben ő egyetemre járt, meg poszt, meg doktorizott, meg ilyesmi, akkor közben ugye neki nem volt csaja. Ugye a film azt jól mutatja be, hogy azt ő feleségét ma már ugye eléggé elítélendő módon az egyetemi hallgatói közül szedte össze. Volt ez, hogy eleve egyedül volt a csávó, alig voltak barátai, aztán matematikus volt, igen, gyakran csodabogárnak tekintették ezeket az embereket, aztán ráadásul eleve olyan projektekbe kapcsolódtak be tényleg, ott a Norman Wiener féle laboratóriumban, aki egy nagy matematikus volt, meg hát tényleg a kibernetika atya, meg a számítógépes matematika atya és a hidegháború nagy matematikusa, a Norbert Wiener által alapított laboratóriumban dolgoztak ezek, ami tényleg védelmi kutatásokat csinált, tehát tényleg titkos dolgokkal foglalkoztak, és ráadásul ugye az általános paranoia, ami benne volt a társadalomban, amit Norbi olyan jól emlegetett, ez a McCarthy korszak, ez mind-mind összejátszottak azért, hogy egyáltalán ne is tűnjön föl, hogy a csávónak valószínűleg már nagyon súlyos skizofrén epizódjai voltak, már legalább nagyjából 10 éve, mikor ez így konkrétan úgy mindenki számára nyilvánvalóvá tudott válni. Hogyha ezen faktorok közül legalább az egyik nem lett volna, akkor valószínűleg sokkal korábban észrevették volna rajta. Egyébként azt szokták magyarázni, ezt nekem egy pszichiáter mondta, hogy régebben úgy is hívták a skizofréniát, hogy az egy matúra betegség, ugye, vagy érettségi betegség, mert általában tök fiatalon jön ki. Tehát, hogy általában pont 18 év után plusz-minusz 1-2, tehát 20 kevés évben szokott kijönni a leggyakrabban, és ez a NASH esetében is így volt. Ez utólag már teljesen egyértelmű, hogy így volt. Csak akkor még így ezt így senki nem vette észre.
De gondolom, hogy akkor még annyira enyhék a tünetek, hogy könnyen, nem tudom, mások azonosítják be, ha egyáltalán ezt beazonosítják, és akkor már csak akkor...
Igen, az adott helyzetben nem tűnt föl senkinek, nem? Tehát egy ember... Hát...
Igen, ez igaz, viszont a tudomány állása szerint ezt megelőzheti egy depresszió is. Tehát lehet, hogy más embernek mondjuk 20 éves...
Vagy stressz.
Igen.
És az itt is benne van, nem? Hogy...
Tehát lehet, hogy valami trigger, igen, hozta ki ezt nála ilyen szinten.
És a film is, mintha erre vinne minket, mert látjuk, hogy milyen iszonyú nyomás alatt van, hogy neki produkálnia kell valami tudományos eredményt, különben nem fog ösztöndíjat kapni. És bizony-bizony én is ismerek olyan sztorikat, hogy egyértelmű, ami triggerelte ezt a sztorit, én ismerősi körömben is van ilyen, több is egyébként, az egyetemi stressz. Ez pontosan ilyen helyzetek, és ráadásul itt...
De nem feltétlenül egyetemi stressz, nem, én például nem, olyanról bilányos tudok, aki mondjuk egy üzleti útra kiment Tokióba, és valahogy ez a nagyvárosi ilyen kulturális stressz, meg kultúr sok hozta ki belőle ugyancsak ezt a skizofrén epizódot, tehát igen, biztos, hogy van valami trigger, és mondjuk lehet, hogy neki megvolt, hogyha már erről beszélünk, lehet, hogy ő csak ilyen depressziós volt, tehát lehet, hogy amikor volt egy olyan, akkor elment mondjuk, elvonult 3 napra, tökre nem foglalkozott vele senki, mert hogy lehet, hogy alkott, de hogy lehet, hogy akkor ő egyébként nagyon nem volt jó, és kb. Ez a ágyból fölkelni sem tudott, és csak vegetált 3 napig, de utána kijött belőle, mert ugye az is jellemző a szkizofréniára, hogy hullámokban van. Tehát...
Persze.
Főleg a bipoláros, aminek pedig vannak ilyen nagyon-nagyon föntlevő szakaszai. És
ja, most a depressziót mondod.
Igen.
Ja, igen. Bipoláros depresszió, igen. Értem, hogy ez is egy trigger lehet. Egyébként az is érdekes kérdés, persze, hogy genetikai meghatározottsága is van valamelyest, csak kell hozzá a trigger is, de például NASH-nek az egyik fia egyébként skizofrén volt, és azt hiszem, hogy öngyilkos is lett. Ugye ez elég szomorú sztori. Ez egyébként nem szerepel a filmben.
Mert hogy több gyereke volt a filmben, csak egyet mutatnak be, hogy jól emlékszek, de amúgy más nőtől, hogyha jól emlékszek.
Igen, elvált.
Így van, tehát voltak ott azért csavarok ebben az életútban, ami... Tehát a filmnek volt egy sztoria, amit el akartak mondani, ez érintőlegesen néhány ponton kapcsolódott a valósághoz, de azért tényleg itt azért nagy az artistic license.
Igen, és ez pont én is akartam mondani, hogy maga a film, az, tehát nem egy életrajzi doku, nem teljesen hülyen követi le Nash életét, valamit hozzátesz, valamit elvesz, de ettől függetlenül magát, tényleg a szkizofréniát és annak egy lehetséges ilyen megjelenését, azt elég jól bemutatja, ettől függetlenül mondom ezt, hogy én szerencsére, én nem ismerek a közvetlen környezetembe ilyet, de néztem meg, olvastam olyan szakemberrel videót, aki konkrétan a filmen keresztül elemzi, meg boncolgatja ezt a betegséget, és ők is azt mondják, hogy relatív, igen jól megjelenítették. Egy dolog, ami, és ez nem csak feltétlenül erre a filmre vonatkozóan, hanem úgy általában, hogyha amikor ezt a betegséget Hollywoodban valamilyen módon ezt bemutatják, sokszor valamilyen csodabogár, tehát valamilyen szinten valami nagyon intelligens, vagy valami, még valamit így hozzátesznek, hogy ez a meg nem értett zseni, és akkor mellette még ez a betegsége. De ez fontos ugye, hogy ez nem feltétlenül van így, tehát hogy ez a betegség, ez így nem válogat, tehát hogy nem feltétlenül van mellette, nem tudom, mindenkinek szupermagas, hagyományos IQ-ja. Ez nem így működik.
Például, amikor látjátok, van az a jelenet, hogy ugye már a felesége viszi neki a gyógyszert, amikor már egyszer benn volt az elmegyógyintézetben is, és az is szerintem jó volt, hogy akkor, amikor ugye elraki a gyógyszert, és akkor újra jön az ügynök, és utána újra elkezd kutatni, és utána ugye rájön a felesége is, hogy az a csúfni vagy garázs, az egy ugyanolyan ilyen összeesküvés elmélet gyártó kabin lett, mint ami már előtte a dolgozó szobája volt. És ez is amúgy igaz erre a betegségre, hogy a gyógyszerrel nagyon könnyű, jó, elég jól kezelhető, és hogyha tényleg valaki szedi a gyógyszert, akkor az így hopp, eltűnik. Viszont a gyógyszerek mellékhatása az eléggé negatív, és ezért.
Ez még most is igaz, de ez nyilván fokozottan igaz volt a 60-as, 70-es években. Ugye az is durva, amit mostanában szerintem már csak igen korlátozott mértékben használnak, vagy egyáltalán nem, hogy elektrosokkal próbálták annak idején rendszerint kezelni. Remélem, hogy már sehol sem használják, de az is biztos,
szerintem Észak-Koreában maximum.
A mostani gyógyszereknek is természetesen vannak nagyon álmosító, leszedálló jellegű mellékhatásai. Van olyan, aminek az eredményeként elhízásnak indulnak az emberek. Most egy olyan ember, aki az agyából él, de tényleg az a fő dolga neki, hogy ő alkot, teljesen érthető az a döntés, amit ott Nash meghoz, hogy ő ezeket nem veszi be. Tehát hogyha megeszi a gyógyszereket, akkor csak árnyéka önmagának, de hát akkor viszont persze jönnek az újabb és újabb haluk, amik persze nem engedik el. Szóval ez nagyon érdekes, de az is csodálatos, hogy ő az elméjével a film szerint legalábbis felülkerekedik ezen. Ugye neki pont azt kattam be, és lehet, hogy ehhez kell amúgy John Nash-nek lenni, vagyis valamilyen értelemben Jenny-nek, hogy azt kattam be neki, hogy hoppá, várjál, ezek nem öregednek, ezek ugyanúgy néznek ki.
Hát ugye a kislányról jön ez be, a szobatársa kislányáról.
Persze, mindig van egy bonyolultabb magyarázat, tehát a paranoid elme az úgy működik, hogy persze erre is lehet, hogy kapnak egy olyan szérumot, hogy ne öregedjenek, vagy a földön kívüliek adják neki. Tehát mindig lehetne egy bonyolultabb megoldás. Érdekes, hogy ő valahogy ebből a spirálból mégis ki tudott ott lépni.
Na ez nekem is számomra olyan megdöbbentő, és egyszerűen tényleg, hogy a racionális gondolkozással, meg logikával az ilyen téveszméken felül tud kerekedni. Tehát, hogy ez megdöbbentő, ez a küzdelem, úgymond az énnek, meg a tudatalattiának, hogy ezzel így is meg lehet küzdeni, ez félelmetes volt. És de mindazonáltal én ezt az infót találtam meg legalábbis, hogy ebben sem teljesen pontos a film, mert ha minden igaz, akkor Nash a 70-es években valamikor abba hagyta a gyógyszerek szedését, míg ezzel ellentétben a filmben ugye ott egyszer egy részből a Nobel-díj átadás környékén mondja, hogy újabb vagy más gyógyszereket kezdett el szedni. Szóval ezzel kapcsolatban, és azt hiszem, hogy nem teljesen pontos az ábrázolása.
Igen, de az is benne van a filmben, amikor magától leáll, ugye, csak akkor akkor megint jön a baj. Most ugye az...
Az nagyon félelmetes amúgy az a jelenet, igen, amit mondtál Géza.
Igen, amikor ugye, amikor megy ki, tehát kifut, és akkor ott, mint hogy a fegyvereket fognának rá, és akkor visszakényszerítik, ugye.
Igen, meg amikor a felesége megtalálja azt a kis kabinba, és akkor még ott van ugye a csecsemő, a kisgyerek is, hogy
Igen, és aki majdnem, ja, igen. Tehát elkezdi engedni rá a vizet, és akkor már épp, hogy majdnem ellepi a gyereket, és akkor utána a feleségét is meglöki. Ami úgy van bemutatva a filmben, hogy ez az ügynök akarja lelőni a feleségét, és ő csak az ügynököt löki el, de végül a feleségét löki el, és akkor utána jön rá, hogy megjelenik a volt szobatársa, meg a kislány is, aki nem öregszik. És akkor megállítja a feleség autóját, hogy nem öregszik.
Egyébként én nem tudtam, miről szól ez a film, mert én 2001-ben láttam, amikor bemutatták, gimnazista voltam, a jelenlegi feleségem, akkori barátnőmmel mentünk el megnézni, a Corvin moziba. Én nem tudtam, miről fog szólni. És ennek megfelelően, be tudom, hogy matematikusról, meg ilyesmi, de nem tudtam, hogy skizofrén. És emiatt tök érdekes volt, hogy jól van megcsinálva a film, mert én végig gondolkoztam, hogy most akkor mi igaz és mi nem. Tehát tökre magával visz ez a dolog, tehát nem lehet tudni. Például pont az, amikor ment a nő e felé, a kunyhó felé, és akkor ugye hallom, hogy szól a rádiós recsegés, és pedig a nő nézőpontjából vagyunk, és ott világít a fény, és recseg a rádió, és akkor hogy basszus, akkor ez mégis igaz? Akkor most lesz a csavar? Aztán belép, és akkor kiderül, hogy persze nem, hanem egy ütömény, egy táskarádió recseg ott, és akkor már egyértelmű, hogy ez is csak izéje volt, ilyen összeesküvés elméletes barlang.
Nekem is. Pont ez, az a film legelején, amikor még az első, második találkozása van a csajjal, és akkor én azt hittem akkor, hogy ő az orosz kém, a nő lesz az orosz kém, felkiáltásra, hát nem, ez nem jött be.
De durva, tényleg, de én tényleg most, hogy mondod, nekem is ez volt. És tényleg annyira beteg és paranoid volt az az 50-es évek, a hidegháborúnak az eleje, hogy abszolút simán benne lett volna a pakliban. Tehát most ezt minden paranoid skizofrén védelmében mondom, hogy egy ilyen paranoid korszakban, amiben ez a film látszódik, hogy néha valóság az tényleg van olyan abszurd, mint a legdurvább ilyen epizód. Mert ha megnézitek, mik történtek akkoriban, meg hogy milyen emberek, hogyan, és tényleg volt olyan, hogy újságokban üzentek, és tényleg ma már ezeket lehet látni, hogy a Stasi Múzeumban, például Berlinben ki van állítva, hogy hogyan, mikkel figyelték meg egymást az emberek, hát az NDK-ban ez elhúzódott, persze, milyen kémelhárítás, milyen módszerekkel dolgozott, tényleg közterjesztésben levő újságokon milyen üzenetek mentek át egyik másik alvó ügynöknek, hogy ezek tényleg voltak. Ez egyáltalán nem tűnik annyira elrugaszkodottnak egyébként, és egy végtelenül intelligens emberről van szó, tehát a mintázat kereső elme, és hát ha elég intelligens vagy, akkor keresel, akkor találsz is. Mondta Géza, hogy nem kell ehhez zseninek lenni, de azért segít, nem?
Segít, tehát, igen, de...
Azért...
de ezt mondom, hogy nekem a ismerős körömben, aki ezzel érintett, ők nem átlagon felüliek, tehát nem rendelkeznek tudományos fokozattal, és mégis, tehát ott is ez van, hogy ez a folyamatos, ő a rádióba hallja, hogy biztos ellene van ez is, az is, amaz is, tehát ez ennek a betegségnek sajnos a velejárója. Meg ez is egyébként nagyon érdekes, tehát az én nővérem több ilyen beteggel dolgozik, akik, tehát hogy ez valós dolog, hogy az a rész is, az is ilyen érdekes, hogy ott van a Nash szemközökéből, ott van a kislány, aki játszik a kis golyókkal, de ő nincs ott, de ő meg látja, hogy ott van. És akkor az orvos kérdezi, hogy most is itt van? És akkor mondja, hogy most is itt van. De közben tudja, hogy azt ők nem látják, és az is jobban van mutatva, hogy ott így ugye szívja a cigit, és látszik, hogy tiszta ilyen ideg, hogy ez tényleg nagyon rossz lehet egyébként.
Még a kislánnyal kapcsolatban akkor még egy apróság, és ezt az első megtekintés alatt ezt nem vettem észre, csak már a nem tudom, második, harmadiknál. A film első felére kell gondolni, amikor ott vannak valamilyen parkban, nem is emlékszek, talán valami egyetemi kampuszon, és akkor ott van a szobatárs, és ott van a kislány is, és akkor ott már ott rohangálgat. És hogy a galambok nem repülnek el, átfut a galambok között, ott vannak mellette a fűvön, és nem szállnak el a galambok. És hát ez is egy ilyen előreutalás, hogy akkor valószínűleg a lány nem létezik, de nyilván ezt akkor még csak így sejteti a film, de nagyon ilyen kis apró, árnyalt kis utalásra. És hát mellett
hát én túl sokat játszottam számítógépes játékokkal, szóval ezen nem akadok meg, hogyha egy
nem repülnek el.
Szállnak el a galambok.
Ja.
De végül is, hát ugye, hogyha bagos egy játék, akkor ez, hogy átmegy az ajtón, vagy bele van szorulva a lába a falba, az teljesen, és ez is érdekes, hogy már ez nekem nem tűnik föl, tehát...
De jó helyen gondolkozom, mert igen, tehát egy komputer trükkel rakták oda a gallambokat CGI-jal, és ezért nem repültek el, igen.
Ja, azt hittem, hogy ezek betanított galambok volt, ne. És annyira szerették az embereket, hogy nem repülnek el. Értékeljük a filmet egy 0-tól 10-es skálán, akkor először amikit kérdezném, hogy mit értékelni. Ugye ebbe ez azért nem egy tudomány, de nem egy sci-fi.
Hát nézd, hát tudomány is van benne, meg fantasztikus is.
De, hát nem, jó, csak nem. Nincsen ilyen Elysium,
gumiköpen. Nem jönnek az alienek, és nem rabbannak el senkit, és nincsenek csillagközi csaták. De hát ugye az ős lakóban sem voltak, úgyhogy...
Nem, hál' Istennek. Igen. Jó kérdés. Én nem tudom, minek tekintem ezt a filmet, de hát az Alan Turingos kategóriában, tehát ha azt science fictionnek tekintettük... Ne, de nem tekintettük. Hát jó, nincs kőbevésve, hogy mi csak science fictionöket beszélhetünk ki. Ez egy 10 pontos film nekem, mert meg kell, hogy mondjam, hogy én ezt nem tudom így objektíven nézni, mert nekem ez egy fontos film volt az életemben. Tehát én ezt tényleg akkor láttam, amikor bemutatták, azóta is láttam egy csomószor, a zenéjét is nagyon szeretem, Ron Howardnak a munkásságát nagyon szeretem, tényleg az Apollo 13 is nekem az egyik kedvenc filmem, szóval ez is. Úgyhogy szerintem az egyik legjobb film, ami matematikusokról szól, mindenféle pontatlanság ellenére, meg egyébként nekem az is hasznos volt, amit a skizofréniáról tanított a film. Mert aztán később ez hasznos volt nekem, amikor találkoztam ténylegesen ilyen emberekkel, hogy jobban el tudtam képzelni, hogy ez milyen lehet. Úgyhogy ezért is, és filmművészetileg is tök jó. Utána olvastam el a könyvet, de sokkal utána, tehát néhány évvel ezelőtt olvastam a könyvet, és akkor persze, ahogy mondjátok, azért nagyon sok mindenre rá se lehetett ismerni. Tehát tényleg itt azért nagyon, ez a film, ez nem a Nash élet. Tehát ez körülbelül annyi köze van a Nash életéhez, mint amit mondtunk az Alan Turing kapcsán is, vagy az Amadeus, ami szintén a kedvenc filmem egyike, de azért Mozart életrajzát ne abból próbáljuk megtanulni. Hát ez még inkább igaz erre. Ez még kevesebb, itt még többet hozzáköltöttek. Ennek ellenére szerintem csodálatos film, úgyhogy 10 pont.
Igen, amit mondasz, Miki, azokkal nagyrészt én is egyetértek. A film azért olyan szempontból igen, hogy nem követi teljesen Nash-nek az életét, de ez okés. És ezen túl még a magának a halucinációk sem úgy mutatja be, ahogy azt valószínűleg Nash átélte. Inkább talán ilyen hangokba, sőt, általában én legalábbis amennyire én ismerem ezt a betegséget, legtöbbször inkább ilyen hangokban jelenik meg, szélsőséges esetben látnak ténylegesen mondjuk személyeket, embereket, de persze ez is előfordulhat. Úgyhogy ebbe egy picit, de nyilván a film forma nyelvéből eredően, nyilván vizuális nyelv, ez azért érthető az a választás, hogy konkrét embereket is megjelenítettek és velük interakcióba is lépett. Úgyhogy emiatt én is azt mondom, hogy én sem rónám fel ezt hibának, mert hogy tényleg a betegséget magát, azt nagyon jól érthetően, és hát most ez egy fura mondani, de szórakoztató módon is, tehát hogy önmagában, mint filmként is egy teljesen kiváló alkotás, úgyhogy én egy erős 8-as simán adok neki, és Russell Crowe meg wow, szóval egy gladiátor után egy ilyet lehozni, egy ilyen árnyalt karaktert, az így nekem ez egy nagy meglepetés volt.
Igen, én közelebb vagyok Norbihoz, tehát azért én 10-est nem adnék ennek a filmnek, tehát van jobb film, mint ez. Én egy olyan 7 és felest adnék neki, mert nagyon jól leírja a betegséget a film, viszont voltak benne azért részek, ami szerintem túlzás volt már. Habár még nem láttam ilyet, de szerintem ez nagyon hollywoodiasított, hogyha valaki milyen tévképzetekben van.
Ne, melyikre gondolsz?
Elkezd összefüggéseket keresni, tehát ez mindig úgy, ez tök mindegy, hogy sorozat vagy film, ez Hollywoodban úgy van bemutatva, hogy van egy szoba, ami tele van rakva újságcikkekkel, és mindenhol rajzszögeken keresztül kötni ezt a cérnákat, vagy nem cérnákat, hanem fonalakat vezetve, mint a pókháló. Tehát szerintem ez nem így működik.
Én azt hiszem, hogy de azt fogod mondani, hogy például az autós lövöldözős jelenet. Ez sem nagyon sok van a film, de mondjuk van egy autós lövöldözős jelenet. Azt hiszem, hogy arra fogod mondani, hogy az volt egy kicsit hollywoodi fűszer ott megment.
Az is az volt.
Ja, hát az kell bele. Autós üldözés nélkül nem film a film.
Az is az volt, de azt még azt mondom, hogy jó, azt ugyanúgy beképzelhette magának. De mondom ezt, hogy ezt a realitást akarják bemutatni, és hogy én ezt nagyon nem szeretem, hogyha valami mondjuk valaki elkezdi keresni mondjuk valamiben a kódot, akkor azt miért kell plafonig össze újságpapírozni egy szobát? Tehát ez nekem például ez ilyen nagyon, nagyon commerce. És ez nagyon sok helyen benne van. Tehát ez például melyik volt ez a film, a terroristás, amit nem régen beszéltünk át, abban is volt egy ilyen szoba, ahol tele volt, és akkor onnan van húzva egy... Azaz, igen. Onnan van húzva egy fonál innen, és akkor azok már egy össze-vissza összeállnak, akkor ez be van karikázva. Na, tehát nekem ezek a részek annyira nem tetszettek benne, de mondom, hogy legyen egy 7 és feles. Lassan a nem patreonáló verzió vége felé közeledünk, ezért, hogyha valami még marad bennetek, amit szeretnétek megosztani a filmmel kapcsolatban, akkor azt ne tartsátok magatokban.
Én meg a sminkekre, arra, mint a Parallaxis keretei között ritkán szoktunk így kitérni, de ugye egész hosszú életét nyomon követjük Nash-nek, és ugye a vége fele, amikor már idősebb professzorként az egyetemen visszafogadják per tanít, diákokat is maga mellé fogad, stb. Nagyon tetszett, ahogy megöregítették ugye Russell Crowe-t. Ma már nyilván ezt teljes mértékben valamilyen számítógépes trükkel, deepfake, meg mindenféle öregedés, mondjuk az Ír című filmben, hogy láthattuk pár évvel ezelőtt Scorsese-nál, és szerintem például ahhoz képest is ebben az esetben ezek a praktikus effektek, amikor tényleg olyan megoldásokat választanak a készítők, amikkel így elöregítik mindenféle sminkekkel, meg ilyen protézisokkal, azok szerintem sokkal jobban tudnak sikerülni, és ebben az esetben is az volt, hogy tök jól hozta az öreg verzióját is szerintem Nash-nek.
És itt csak sminkkel dolgoztak, vagy volt valami?
Én nem tudok arról, hogy itt trükk, tehát hogy utó trükk lett volna benne, szerintem ez mind, amit a helyszínen praktikus effektekkel el tudtak érni.
Én még egy dolgot emelnék ki ezen kívül a körkérdésre válaszul, amire most kellett rájönnöm, hogy készültem erre a filmre. Az kicsit csalódás, mármint a mai beszélgetésre, hogy megnéztem, hogy van, ez a többször, kétszer is van a filmben, ez egyrészt fiatalkorban, másrészt meg vele történik, ez az állítólagos ceremónia Princetonban, hogy a tiszteletük elejül tollakat adnak egymásnak. És döbbenten kellett tapasztalnom most így az interneten elmélyedve ebben, hogy hát kész, hogy ez a Princetoni tollátadós ceremónia, ez vajon honnan eredhet, és akkor kiderül, hogy ilyen nincs. Tehát, hogy ez nem létezik, ezt csak kitalálták a filmesek, hogy valahogy így a testvériségnek ezt az érzetét így közvetítsék, meg az elismerésnek ezt a szép informális gesztusát, amúgy tök jó pofa, meg hasznos is lenne, hogy az ember kapjon tollakat a haverjaitól, amikor elér valamit. Ugye az ember ehelyett kénytelen konferenciákról összevadászni az ingyen tollakat, ha magyar. Viszont a lényeg, hogy ez nincs. Ez sajnos nekem egy kiábrándító dolog volt.
Amíg a hollywoodi gics el tudott érni, ahhoz képest ez egy teljesen visszafogott ötlet szerintem. És azért már láttunk példát arra, hogy filmekből átvett egy bizonyos, nem tudom, akkor egy egyetem, vagy egy ország olyan hagyományokat, ami korábban nem voltak, de egy adott filmben igen, és onnantól kezdve pedig a kultúra részévé vált.
És pedig? Tudsz ilyet mondani, Norbi?
Egyet tudok biztosan, csak már most nem vagyok benne, melyik James Bond, az új James Bondok közül, talán a Skyfall-ba volt, de ebben nem vagyok biztos, Daniel Craig-esek közül, amikor a film azzal nyit, hogy Mexikóban van ez a, hát ilyen nekünk halottak napi Day of the Dead ünnepség, amikor tudjátok, ilyen fekete színű ruhába, és akkor a fehér színezékkel a csontvázat.
Dia de los Muertos.
Na, ezelőtt, az a film előtt ez nem létezett, ez az ünnepség, vagy ilyen formában ez nem létezett, de onnantól kezdve, hogy a film ez megjelent, azóta minden évben ezt így ilyen hasonlóan ünneplik.
És ebből biztos vagy?
Hát figyelj, olyan, nem tudom, olyan 80-92%. Igen.
Patronálóink megtudhatják majd a hosszabb verzióban, hogy igaza volt a Norbinak, de akik nem patronálnak, azoknak a faktjait csekkolatlanul itt hagyjuk a rövidebb változatban.
Így van.
Ennyi fért a non-Patreon verzióba. Lányok, ne felejtsetek el a női dimenziókba jelentkezni. Ezt még egyszer kiemeljük. Ne legyetek restek, és írjatok egy e-mailt a podcast@mtv.hu-ra, és csatlakozzatok Parallaxis világába. Beszélgető társaim nevében szeretném megköszönni a figyelmet. A következő műsor a holnap határa lesz, egy 2014-es film, amit május 15-én fogunk megbeszélni. Ne felejtsétek el, hogy az igazság odakint van.
Sziasztok!
Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból?
Olvasd a parallaxis.emtv.hu-t, lájkold a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgasd a Szokolébresztőt a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságíró Klubja és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás.
Hamarosan jön a következő rész.